Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A Kopp Mária Intézet felmérése szerint Trianon után 103 évvel is erős a nemzeti összetartozás gondolata.
A magyarok 76%-a úgy gondolja, hogy minden magyar összetartozik, bárhol is éljen a világon. Ezen kívül 85% azt mondta, hogy minden magyar gyermek kincs, bárhol is születik a világ bármelyik táján.
A kapcsolati erőszak áldozatainak hatékonyabb ellátásáért és a megelőzésért fognak össze a minisztériumok és az állami szervezetek.
Az esetek nagy részében egyébként a kapcsolatok hölgytagjai a bántalmazottak, azonban egyre inkább most már azt látjuk a statisztikákból, hogy éves szinten 10-15% most már a férfiak aránya is, akik kapcsolaton belüli erőszak áldozataivá esnek.
A nyári időszak az internetes csalóknak is különösen kedvez.
A nyári időszak, így hogy beköszöntött a szünidés, itt van a kánikula, nem csak a vezetési képességeket befolyásolja nagyban, ez a figyelmetlenség, ez akkor is előjöhet, amikor egy üzenetet kapunk, és ezért gondoljuk, hogy ezekben az esetekben is a nyári időszak különösen kedvező lehet az adathalász támadásoknak.
Tombol a diák munkaszezon, a nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak.
Aki elmúlt 16 éves, az a szülei hozzájárulnak, ő gond nélkül vállalhat munkát, akár munkaviszonyban, akár megbízási viszonyban, akár pedig alkalmi munkásként.
A felsőoktatásban nem a ChatGPT-t használatát kell betiltani, hanem a számonkérést kell újra gondolni.
Ha egyszer ez az eszköz lesz, ami a munkaerőpiacon is számos szerepet betölt, akkor nekünk erre a világra kell felkészíteni a hallgatókat.
Minden magyar gyerek kincs, bárhol is születik a világon, a közös anyanyelv és kultúra pedig minden magyart összeköt. Így vélekedik a magyarok többsége a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért legfrissebb kutatása szerint. A felmérés részleteiről beszélgettünk Fűrész Tündével, a Kincs elnökével.
A Kopp Mária Intézet május végén, június elején egy reprezentatív felmérést végzett, amelynek keretében 1000 magyart kérdezett meg arról, hogy mit gondolnak a határon túli külhoni magyarok támogatásáról, illetve mit gondolnak a nemzeti összetartozás gondolatáról és ennek a mikéntjéről.
Hogyan gondolkodnak az emberek így az összetartozás fontosságáról? Mennyien gondolják úgy, hogy a határok azok ebből a szempontból lényegtelenek?
Úgy tűnik, hogy a magyarok többsége ezen az állásponton van, hiszen Magyarországon a kutatásunk alapján az látszódik, hogy nagyon erős a nemzeti összetartozás gondolata. Ezt nagyon jól alátámasztja azt, hogy a magyarok 3/4 76%-a úgy gondolja, hogy minden magyar összetartozik, bárhol is éljen a világon. Ezen kívül 85% azt mondta, hogy minden magyar gyermek kincs, bárhol is születik a világ bármelyik táján, és hasonlóan sokan 83% mondta azt, hogy a közös anyanyelv és a kultúra az összeköt minden magyar.
Mit gondolnak az emberek a támogatás módjáról? Mennyire kell a helyben maradást segíteni?
Egyrészt rákérdeztünk arra is, hogy a határon túlélő, határmenti területeken élő magyarokat kell-e, illetve mennyire kell támogatni a helyben maradásban, és itt is a többség egyetértő volt, hiszen 10-ből 6-an egyértelműen kiálltak az ilyen típusú támogatások mellett. És azt is elmondták, hogy őket talán még fokozottabban is kell támogatni, mint azokat, akik a világ más tájén élnek magyarként. Ugyanakkor nagyon érdekes volt, hogy azzal is nagyon sokan, több mint minden második ember egyetértett, hogy azokat is támogatni kell, akik külhonban élnek más területeken és visszatérnének az anyaországban. A személyes tapasztalatok mindenképpen szerepet játszanak, hiszen láttuk azt, hogy 10-ből 4 magyarnak vannak határon túlélő, Kárpát-medencében élő magyar ismerősei, és azt is láttuk, hogy nagyjából 10-ből 6 magyarnak van olyan ismerőse, aki valahol máshogy él a világban. Tehát látjuk azt, hogy nagyon sokaknak vannak olyan magyar ismerősei, rokonai, akik nem az anyaországon belül élnek és dolgoznak. Ezért is fontos az, hogy nekik a többségük azt mondja, hogy támogatni kell ezeket az embereket. 62% mondta azt, hogy nagyon örülne annak, hogyha a magyar ismerőse visszaköltözne Magyarországra, és a többségük azzal is egyetért, hogy ebben érdemes támogatást nyújtani nekik.
Hogyan vélekednek az emberek egyrészt a kormány feladatairól, másrészt a kormány által megtett lépésekről, ami a határon túli magyarokat illeti.
Ez a fajta nemzetpolitika, amely 2010 óta megvalósul, és amely számos lehetőséget biztosít a külhonban határon túlélő magyarok számára, ennek a támogatottsága igen széles körű. Mindössze 5-ből 1 ember mondja azt, hogy szerinte nem kéne támogatni a határon túli magyarokat, de többiek alapvetően ezzel egyetértenek. 2010 óta nagyon sok program valósul meg, amely kifejezetten azokat a magyarokat támogatja, akik a határon túl élnek. Ilyen például a Szülőföldön Magyarul program, amelynek keretében több mint 220 ezer magyar gyermek után kapnak oktatási nevelési támogatást a szüleik. Ennek az összeg egyébként az idei év január 1-től 4-szereződött. De külön is szeretném kiemelni a Köldökzsinar programot, amely 2018 óta egy családtámogatási program. Ennek az a lényeg, hogy két támogatási forma, az anyassági támogatás, illetve a babakötvény minden olyan magyar származású gyermek után igénybe vehető, aki külföldön születik, ugyanolyan feltételekkel, mint hogyha itthon született volna meg. Látjuk azt, hogy ezek a családtámogatások tulajdonképpen átlépték a trianoni határokat, és ugyanúgy járnak minden magyar gyermeknek, mint a határokon belül. Talán azt is érdemes hangsúlyozni, hogy a Kárpát-medencében a határon túli területeken a magyar kormányzat számos beruházással segítette az ott élő magyarokat, 1200 oktatási intézmény újult meg, és 900 óvoda vagy bölcsőde épült meg, vagy újult meg a magyar támogatásoknak köszönhetően. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos mutatója volt ez a felmérés annak, hogy itt Magyarországon kifejezetten hiszünk abban, hogy a nemzeti összetartozás az fontos, és minden magyar számít függetlenül attól, hogy a határokon belül vagy kívül éle. Úgyhogy látjuk azt, hogy ez a fajta nemzetpolitikai gondolkodás, amely megvalósul Magyarországon, ezzel a többség egyetért.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi hét.
Nemzeti áldozatsegítési koordináló mechanizmus segíti a jövőben a kapcsolaton belüli erőszak áldozatainak hatékonyabb ellátását, illetve a bűncselekmények megelőzését. Az úgynevezett NÁKOM az állami áldozatsegítés területén tevékenykedő minisztériumok és szervezetek között jött létre. A családokért felelős államtitkár Hornung Ágnes elsőként arról beszélt, mi minden takar a kapcsolati erőszak fogalma.
Kapcsolati erőszakon belül azt értjük, hogyha egy kapcsolatban, családban bármelyik fél bántalmazza a másikat, akár fizikálisan, de ezt ide értjük a verbális bántalmazást is, tehát minden olyan módot, amelyen a másik felett valamilyen szinten bántalmazza. Itt nem csak a felnőttek viszonyáról beszélünk, hanem a felnőtt gyermek viszonyt is beleértjük a bántalmazásba, és hát az esetek nagy részében egyébként a kapcsolatok hölgytagjai a bántalmazottak. Azonban egyre inkább most már azt látjuk a statisztikákból, hogy éves szinten 10-15% most már a férfiak aránya is, akik kapcsolaton belüli erőszak áldozataivá esnek.
Milyen típusú segítségre van ezeknek az embereknek szükségük, illetve milyen lépések történtek ezen a téren az elmúlt időszakban?
Mi a családügyi tárcánál a kapcsolaton belüli erőszakért felelünk, és egy olyan ellátórendszert tartunk fenn, amely megfelelő és differenciált módon tudja segíteni a kapcsolat erőszak áldozatait. Az elmúlt években, 2010 óta folyamatosan építkedtük ezt a rendszert is, és ennek eredményeképpen mára már háromszorosára bővült a krízisközpontok és titkos menedékházak férőhely száma. Ezeket a központokat, illetve titkos menedékházakat úgy kell elképzelni, hogy azok, akik akut vészhelyzetben vannak, a hét bármely napján, a nap bármely percében elhagyhatják az otthonukat, és segítséget kérhetnek, és elmenekülhetnek a bántalmazó elől ezekbe a központokba, illetve a menedékházakba. Differenciált segítséget kapnak az áldozatok, hiszen van, aki az éjszaka közepén egy szál ruhában menekül el otthonról, és mind a mentális, mind a fizikai segítségnyújtást beleértjük, sőt, sokan sajnos a gyermekkel kéne elhagyni otthonukat, akkor a gyermeknek is természetesen szakszerű ellátást nyújtanak ezek a központok. illetve az akut segítségnyújtás mellett már az ambulanciák száma is jelentősen növekedett. A krízis ambulanciákon pedig segítő partnereinkkel, az ökumenikus segélyszervezettel a megelőzésre fordítjuk a hangsúlyt, próbáljuk a lehető leghatékonyabban megelőzni azt, hogy ilyen esetek történjenek, tehát akiknél ne adj Isten felmerül az, hogy a kapcsolaton belül bármilyen bántalmazás történik, segítséget tudnak kérni ezeken az ambulanciákon, ahol szakemberek nyújtanak nekik szakszerű segítséget, és itt ez alatt is a mentális segítségnyújtást értem, családsegítést és a fizikális segítségnyújtást is, tehát ha ne adj Isten tényleg be is kellene avatkozni, akkor ők ezt szakszerűen meg tudják tenni. Hogy egy picit a számok nyelvén is elmondjam, 2010-hez képest már háromszorosára nőtt a krízis központok és a titkos menedékházak férőhelyszáma. Ma Magyarországon 20 krízisközpont, 8 titkos menedékház, 20 félutasház és 7 kríziskezelő ambulancia segíti az áldozatokat. Így ma már nem fordulhat elő olyan helyzet, hogy ne legyen üres férőhely a segítségre szoruló áldozatok számára.
Miben jelent majd előrelépést ez a most aláírt megállapodás, ami ugye a Nemzeti Áldozatsegítési Koordináló Mechanizmus létrehozásáról szól?
A Nemzeti Áldozatsegítési Koordináló Mechanizmus egy ágazatok közötti együttműködést jelent, amelyben a több kormányzati terület, a belügyminisztérium, az igazságügyminisztérium, a családügyi terület, illetve a területi közigazgatásért felelős terület, valamint több állami szervezet, a rendőrség, az országos kórházi főigazgatóság, illetve az országos bűnmegelőzési tanács vesz részt. A koordináló mechanizmusnak a célja a megelőzés, tehát az, hogy az erőforrásokat a különböző tárcáknál, illetve az állami szervezeteknél az áldozat segítésnek különböző részterületei szerepelnek, azonban az áldozat szempontjából a legfontosabb, hogyha ezeket összefogjuk, és hatékonyan, úgymond egykapus rendszerben működtetjük, hogy hatékonyabban tudjuk megelőzni az ilyen eseteket, amelyben bűncselekmények történnek, és az áldozatokat tényleg hatékonyan tudjuk segíteni.
A családokért felelős államtitkárt, Hornung Ágnest hallották.
Családi hét.
A nyári időszak különösen kedvez az internetes csalóknak, a kánikula miatt ugyanis kevésbé figyelünk a veszélyes üzenetekre, mondta az Inforádiónak a Jettel digitális termékekért felelős szenior tanácsadója. Leskó László hozzátette, kellő odafigyeléssel és internetpajzzsal könnyen elkerülhetjük, hogy csalás áldozatai legyünk.
Jelenleg Magyarországon szinte már mindenki kapott adathalász, SMS, üzenetküldő alkalmazáson keresztül, illetve közösségi médiában különböző üzeneteket. A nyári időszak, így hogy beköszöntött a szünidés, itt van a kánikula, nem csak a vezetési képességeket befolyásolja nagyban, ez a figyelmetlenség, ez akkor is előjöhet, amikor egy üzenetet kapunk, és ezért gondoljuk, hogy ezekben az esetekben is a nyári időszak különösen kedvező lehet az adathalász támadásoknak. A leginkább, amikor kicsit eltér az igazitól, amikor a bankunk nevében, a linkben, amit kapunk, egy icipici eltérés lehet, akár karakterek eltérés. Egy betűvel több, egy kicsit kevesebb, nem .hu-ra végződik a link, ezek a legnagyobb intőjelek. Megfelelő odafigyeléssel, illetve a NetPaj szolgáltatásunk, az, ami segít kiszűrni ezeket a internetes csalásokat, adathalász támadásokat, ez még, ha rá is kattintunk egy ilyen linkre, nem engedi megnyitni, hiszen egy 3-5 percenként frissülő adatbázisban tartjuk nyilván ezeket a csaló adathalász oldalakat, és a Jettel hálózatán blokkoljuk már a csatlakozási kísérletet.
A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra a diák szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Kis Péter Andrást.
A diákok közteherviselés szempontjából, bejelentés adózás szempontjából igazából felnőttnek számítanak, ugyanúgy adóznak, mint a szülők, az anyukájuk, apukájuk. Egy kivétel van, a diák szövetkezeten keresztül végzett munka, az vonatkozik a diákokra, ott egy kisebb, kicsit másabb a szabályozás. Egyébként, aki elmúlt 16 éves, az a szülei hozzájárulnak, ő gond nélkül vállalhat munkát, akár munkaviszonyban, akár megbízási viszonyban, akár pedig alkalmi munkásként, vagy akár háztartási munkavállalóként, ugyanúgy, mint a szülők, a felnőttek.
Mi szükséges ehhez, tehát milyen adminisztráció?
Aki nappali tagozatos tanuló, ő már a szünidőben, és az azt jelenti, hogy a téli-nyári szünetben, tehát a szünidőben 15 éves korától is már dolgozhat. Nagyon fontos, hogy a szülőnek ehhez hozzá kell járulnia. A második lépés, ha már a szülői engedély megvan, a 16 éves kor is megvan, akkor kell adóazonosítójel. Adókártya, hogyha kéznél van, akkor igazából már mehet is az ember munkát vállalni. Ha nincs meg az adókártya, valaki nem találja, akkor pedig a NAV-tól tudja ezt pótlólagosan igényelni. Van erre egy nyomtatvány, ez be kell hozzánk küldeni, és utána küldeni is fogjuk az adókártyát. Ha azonnal kell az adóazonosítójel, akkor pedig az ügyfélszolgálaton a kollégák tudnak is nyomtatni erről egy igazolást, egy A4-es papír, ami szintén a adókártya megérkezéséig igazából ezt kiváltja, és igazolja azt, hogy kinek mennyi az adóazonosítójele. Hogyha ezek megvannak, akkor pedig egy jó tanács, mielőtt bárki munkába áll, érdemes lecsekkolni a leendő munkahelyet. Ezt lehet a NAV honlapján is, több adatbázisunk van, például a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatóknak a listája, ugyanis olyan munkahelyen necces lehet dolgozni, aki már foglalkoztatott úgy munkavállalót, hogy nem jelentett be, tehát feketén, illetve az internetes keresők is ilyenkor segítségű szolgálhatnak a fiataloknak. Egy-két internetes keresővel gond nélkül utána lehet nézni bármilyen cégnek, bármilyen munkahelynek, és hogyha a vélemények jók, akkor igazából nincs más hátra, mint munkát vállalni. Lehet munkaviszonyban, akkor kell munkaszerződés, vagy egyéb más viszonyban is lehet.
A 25 év alattiak adókedvezményét a diákmunkások esetében is alkalmazzák. Ez automatikusan jár, vagy ki kell tölteni, kérelmezni kell ezt?
A 25 év alatti fiataloknak a kedvezménye az 48 forint hiány, 500 000 forint, tehát 499.952 forint keresetig SZIA-mentes a diáknak a jövedelme. Ez azt jelenti, hogy havonta nagyjából 75 000 forint adó megtakarítást jelent a fiataloknak, hogyha ennyit keresnének egyébként. Ezt első körben nem kell kérni, ugyanis a munkáltató tudja nagyon jól, hogy a munkavállalója hány éves, tehát aki 25 év alatti, azoknál érvényesíti, és így nem kell SZIA-t vonni a fizetéséből. Csak akkor kell szólni a munkahelynek, hogyha valaki nem szeretné ezt a kedvezményt igénybe venni, vagy részlegesen venni mondjuk igénybe. Ilyen kérdéses lehet, hogy ki az, aki nem akarja a kedvezményt. Például az, hogyha mondjuk valaki több helyen dolgozik, és egyik munkahelyen már kimaxolja ezt a kedvezményt, akkor a másik munkahelyen, mondjuk egy második műszakban már nem veheti igénybe, ilyenkor kell szólni.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét, Kis Péter Andrást hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Nem a ChatGPT használatát kell betiltani, hanem a számonkérést kell újra gondolni az egyetemeken. A Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatója Tóth Ágnes szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban változtatja meg a munkaerőpiacot, erre kell felkészíteni a hallgatókat is. Imre Júlia interjúja.
Mesterséges intelligenciát már régóta használunk, tehát aki mondjuk az autó kitöltőjét használja, amikor telefonon SMS-t ír, akkor is már egy mesterséges intelligencia eszköz használt. Ami mostanában egy változás, hogy a ChatGPT például óriási tömegek számára elérhető, és nagyon egyszerű, emberi nyelven, magyarul is akár irányítható eszközé vált. Ezzel robbanásszerű változást hoz be, és nem csak az oktatásba, hanem teljesen a munkaerőpiacon. A McKinsey most júniusban kiadott egy elemzést, amely szerint akár 60-70%-át veheti át a most végzett folyamatoknak a munkaerőpiacon a mesterséges intelligencia. Ezért feladata az egyetemeknek is, hogy odafigyeljen erre, kövesse ezt a változást, és mindent tegyen meg, és a Metropolitan Egyetem ebben nagyon egyértelműen azt gondolja, hogy meg kell tenni, amit lehet, hogy a munkatársaink eszközként lássák ezt, és felkészüljenek arra, hogy a hallgatókkal használják.
Ugyanakkor a legtöbb egyetem és más intézmények is inkább veszélyforrásként tekintenek a mesterséges intelligenciára, és hát például itthon is egyre több diák trükközik azzal, hogy a ChatGPT-vel iratja meg a beadandóját. Önök ettől nem tartanak?
Ez biztos, hogy így van. Tehát ezt tényként kezeljük. Minden szemfüles diák felhasználja azt az eszközt, amit tud, és másodpercek alatt megírja a beadandóját. Éppen ezért kell tudnunk, hogy alapvetően másként kell hozzáállni. Például a számonkéréshez nem beadandó dolgozatokkal kell a hallgatók tanulásának az előrehaladását követni, mert nem érdemes, nem lehet. Van olyan egyetem, amelyik úgy döntött, hogy betiltja a ChatGPT-t. Ennek nem csak azért nincsen értelme, mert nem lehet ellenőrizni, hogy használta-e a hallgató, vagy nem, hanem azért sincs, mert ha egyszer ez az eszköz lesz ami a munkaerőpiacon is számos szerepet betölt, akkor nekünk erre a világra kell felkészíteni a hallgatókat. Úgyhogy inkább az a feladat, hogy eszközként tanuljuk meg használni, de sokan tartanak ettől. Tehát az én munkatársaim is látják, hogy nagyon meggyűlik majd a bajuk azzal, hogy tényleg ezt hogyan is valósítsuk meg. Pontosan ezért szervezünk tréningeket, workshopokat, már most ezen a nyáron is, hogy szeptemberre azért egyel felkészültebben tudjunk a tanévnek neki indulni.
És akkor beszéljünk is arról, hogy milyen workshopokra kell itt gondolni, hogyan lehet okosan használni ezeket a lehetőségeket, mert azért valljuk be, hogy a klasszikus tudás átadására berendezkedett egyetemeknek igencsak nehéz lehet az átállás.
Így van. A kulcs különben az, hogy nem a tudás átadása az egyetemek feladata most már. A tudás, az információ, az adat, az hozzáférhető korlátlanul. Aki akarja, megnézi, leszűri, kikeresi. A kérdés az, hogy ezt hogyan dolgozzuk fel, mit kezdünk ezzel. Mi olyan mesterséges intelligencia szakértőkkel dolgozunk együtt, akik már egyetemeken mondjuk ezt kutatták, és be is vezették az alkalmazását. Konkrét példa, ahogy említettem, ne beadandó dolgozatot írassunk a hallgatóval, amit meg tud csinálni helyette a ChatGPT, hanem a véleményét kérdezzük például. A hozzáállását ahhoz, hogy egy adott témát ő hogyan dolgozná fel. Vagy adjuk ki azt feladatba, hogy használja a ChatGPT-t, és írjon olyan promptokat, amelyek, és utána adhatjuk a feladatot. Mondjuk összehasonlítást végez különböző területek között. Hogyan használná fel ő maga az eszközt? Ezt is lehet feladatot adni a hallgatónak. A legfontosabb, hogy az ő kritikus gondolkodására, a kommunikációs készségeire és akár a csapatmunkára építsünk, ne pedig arra, hogy a hallgató egyedül a számítógép előtt úgy tesz, mintha ő írna egy dolgozatot.
És egyébként önök hogy látják, hogy maguk a diákok hogyan fogadják ezeket a változásokat és hát ezeket a lehetőségeket?
Teljes természetességgel, ahogyan az újonnan bejövő applikációkat, eszközöket, ők ugye digitális benszülöttek, ahogy ezt mondani szokták, nekik ez egy újabb eszköz, amire azonnal lecsapnak, már most tudom, hogy van olyan, aki a szakdolgozatához használta ezt az eszközt, és nagyon nehéz helyzetben van az az oktató, aki nem tudja, hogy mire számítson ezen a téren. Nem egyszerű, tehát én nem azt mondom, hogy ez könnyű feladat, de nem szabad úgy tennünk, mintha nem erre menne a világ.
A Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatóját, Tóth Ágnest hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a Kincs felmérése szerint Trianon után 103 évvel is erős a nemzeti összetartozás gondolata.
A magyarok 76%-a úgy gondolja, hogy minden magyar összetartozik bárhol is éljen a világon. Ezen kívül 85% azt mondta, hogy minden magyar gyermek kincs bárhol is születik a világ bármelyik táján.
Szóltunk arról, hogy a kapcsolati erőszak áldozatainak hatékonyabb ellátásáért és a megelőzésért fognak össze a minisztériumok és az állami szervezetek.
Az esetek nagy részében egyébként a kapcsolatok hölgytagjai a bántalmazottak, azonban egyre inkább most már azt látjuk a statisztikákból, hogy éves szinten 10-15% most már a férfiak aránya is, akik kapcsolaton belüli erőszak áldozataivá esnek.
Tombol a diákmunkaszezon, a nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak.
Aki elmúlt 16 éves, az a szülei hozzájárulnak, ő gond nélkül vállalhat munkát, akár munkaviszonyban, akár megbízási viszonyban, akár pedig alkalmi munkásként.
És a felsőoktatásban nem a ChatGPT használatát kell betiltani, hanem a számonkérést kell újra gondolni.
Ha egyszer ez az eszköz lesz, ami a munkaerőpiacon is számos szerepet betölt, akkor nekünk erre a világra kell felkészíteni a hallgatókat.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.